tedy doktor egy szikár pudvásképű aglegény.
A zuhany alól ugrasztott ki, Rodman. Alkalmatlanabb időpontot nem is találhatott volna.
A lány ott, ott fekszik a szobában, talán súlyos.
Na, jól van, megnézem. Hogy ki tudják számítani a legrosszabb időpontot?
Nos, doktor.
Gyönyörű kislány, Rodman.
Lehet, de...
Édes, angyali teremtés, olyan, mint egy kis tündér.
Micsoda?
Igen, kicsi tündérke, olyan törékeny, olyan légies. Amikor megvizsgáltam, Rodman, alig bírtam megállni, hogy sírva ne fakadjak az elérzékenyüléstől. Apró kis kacsója olyan maga tehetetlenül hevert a takarón, mint egy szál letört lilium egy csendes tó tükrén. Szépbe markoló voltam, mint tiszta, bizalommal telt, gyermekszemét rám emelte.
Még akkor is motyogott, amikor kiért a kertbe, és James Bambán bámult utána. Ekkor, mint a nyári égen átvonuló sötét felhő, valami névtelen félelem jeges árnyéka húzott James szívébe. Egy hét múlva Andrew McKinnon, a McKinnon és Gooch irodalmi ügynökség idősebbi főnöke összeráncolt homlokkal töprengve hajolt egy sürgőn fölé, aztán a telefon felé nyúlt.
Gooch? Figyeljen ide! Nagyon furcsa táviratot kaptam a fiatal Rodmantől. Sürgősen beszélni akar vele. Igen. A kétségkívül izgatott lelki állapotban írta. Csak azt nem értem, hogy miért nem jött maga ide, ha már olyan sürgős neki. Igen, tudom, hogy keményen dolgozik új regényén, de mégis lehet. Úgy látszik, nem akarja félbeszakítani a munkát. Na mindegy, szép idő van, ha maga vigyáz a cégre, lemegyek hozzá. Megeszem az ebédjét. Jó reggelt, Rodman. Mi van magával? Sápadt és lefogyott.
Hála Istennek, csak hogy eljött. Valamit szerették magával megbeszélni.
McKinnon úr száraz bólintással kiszállt a kocsiból. James már a puszta láttára megkönnyebbülést érzett, és szinte felvidult. A könyvügynök mogorva, kemény kötésű férfi volt. A kiadók annyira rettegtek tőle, hogy amikor felkereste valamelyiket egy új szerződés megkötésére, az illető behúzta a nyakát. Nehogy a hátsó gallérgombja is kiugorjon McKinnon feltételeinek hallatára. McKinnon Andrew olyan volt, mint egy novokainnal érzéstelenített gránit szobor. A társadalmi folyóiratok kiadónői hiába pazarolták rá a legcsábosabb mosolyaikat, és nem egy kiadó sikoltozva ébredt fel éjjel, mert azt álmodta, hogy egy McKinnon szerződést kellett aláírnia.
Minden rendben van, Rodman. Broder és Weeks elfogadta a feltételeinket. Éppen meg akartam írni magának, amikor a távirata megérkezett. Sok bajom volt velük, de végül is térdre kényszerítettem őket. Az első kiadás után 20, a többiek után 25% részesedést kötöttem ki. Emellett a megjelenés napján 200 pont előleget kaptam.
Jó, mondja meg, Kinon, emlékszik még a nagynémre, Leila G. Ping, mire?
Hogy nem emlékeznék. Egész életében én voltam az ügynök.
Ja, persze, persze. Hát akkor azt is tudja, hogy micsoda szemét ponyva regényeket firkált össze.
Az az író, akinek évi biztos 20 000 pont jövedelme van, nem ponyvákat írkál.
Hát jó, mindegy, azért tudja, hogy miről írt.
Hát ki tudná jobban?
Na, a végrendeletében 5 000 fontot hagyott rám, és a rozmaring lakott. Hát most itt élek. Mondja, hisz maga az elátkozott házakban?
Nem.
Én pedig ünnepélyesen kijelentem, hogy a rozmaring lak el van átkozva. Igazi kísérteties ház.
Csak nem a nénikéje kísért benne, nem ő.
hanem a befolyása. Valami sötét varázslat lebeg felette. A levegő át van itatva az érzelgőség miazmájával. Senki sem menekülhet a hatása alól.
Ugyan maga képzelődik.
Nem képzelődöm.
Csak nem állítja komolyan,
hogy... Nem-e. Hát akkor mivel magyarázza ezt, tessék? Itt van ez a regény, amelyet Broder és Vixék adnak ki a 90-ton. Valahányszor nekiülök, hogy megírjam, egy lány szemtelenkedik be a szobába. A cselekménybe.
Azért nem akar szerelmi bonyodalmat keverni a könyvébe? Nem szabad! Hátráltatja a cselekményt.
Tudom, és mégis minden áldott nap kénytelen vagyok ezt a pokoli nőszemét újra kirúgni a meséből. Borzalmas bestia. Szirupos mosolyú, tündéri, légies, negédes, kocsonyás, törékeny virágszál, hamiskás mosolyjal. Ma reggel is be akar surranni abba a fejezetbe, amelyben Lester Gage a titokzatos leprás csapdájába esik.
Csak nem.
Így, ahogy mondom. Három oldalt kellett újra írnom, amíg sikerült ki akkor bólintanom. Na, ez még hagyján. Vegye tudomásul, hogy pillanatnyilag magam is egy tőzsgyökeres Leila G. Pinkney limonádé kellős közepébe cseppentem. A keret, a mese, a színhelyet, ez minden őrával. És látom, amint napról napra közeledik. A nagy csók. Ma két hete a házam előtt egy autó elütött egy lányt, aki most nálam fekszik, és napról napra világosabban látom, hogy előbb-utóbb megkérem a kezét.
Ne tegye! Hát maga még túl fiatal a házasságra.
A Matuzsálem is az volt, de azért végül megkérem a kezét. Nem tudok szabadulni ennek az átkozott háznak a befolyás alól. Hát úgy érzem magam, mint egy örvénybe került tojáshéj. Valami ellenállhatatlan erő vonz magához, és hiába kapálódzom ellene. Ma reggel rajta kaptam magam, hogy meg akarom csókolni a kutyuskáját. Tegnap már kora hajnalban felkeltem, hogy világot szedjek, amelyen még rajta csillog a harmad.
Rodmer!
Igen. Ide süllyedtem. Letettem a csokrot az ajtaja elé, lebenet pedig szerettem volna jó belerugni magamba. És ami még rosszabb, az almaképű házvezető nőm végig élvezte a halból az egész jelenetet, és ha a fülem nem csalt, azt mondta,
Isten áldja meg a fiatal szívüket.
Miért nem pakol össze, és hagyja itt az egész?
Hát, mert ha elmegyek, elvesztem az 5000 fontot.
Ez baj.
Nem értem a dolgot. Itt más magyarázatot nem találok rá, mint hogy az egész ház meg van babonázva. A nagynéném természet fölötti éter kisugárzásai átitatták a helyet. Itt lebegnek a levegőben, és mindenkit áthangolnak a néném érzelmi világának a hullámhosszára. Átítsa, beteszi ide a lábát. Vagy ez a rejtény nyitja, vagy pedig a negyedik dimenzióban kell keresni a megoldást.
Semmi képzelődés. Az a baj, hogy túl sokat dolgozott. Majd meglátja, hogy rajtam nem fog ez a titokzatos légkör.
Éppen ezért kértem, hogy látogasson meg. Abban reménykedem, hogy a maga jelenléte megtöri a varázs.
De megállt.
McKinnon ebéd közben keveset beszélt, de James ezen egyáltalán nem ütközött meg, mert tudta, hogy a könyvügynök mindig szűk szavú a terített asztal mellett. Azt azonban észrevette, hogy ebéd közben egy-egy lopott pillantást vet a lányra, aki mostanában szánalmasan sántikálva le tudott bicegni az ebédlőbe. James igyekezett McKinnon vonásaiból kiolvasni a véleményét, de semmi változást nem tudott rajta felfedezni. Annyi tény, hogy ügynöke arca megnyugtató lakhatott rá. Olyan határozott és szilárd volt, mint egy kókuszdió. James ebéd után visszakísérte az autójához.
Hát maga jót tett nekem. Tudtam, hogy számíthatok a kiegyensúlyozott természetes józanságára. Na, már is megváltozott az egész hely légköre.
Rodman?
Mi ütött magába?
Láttam azt a kislányt. Az változtatott meg. Bizony az, amint ott üldögélt, csendesen a rózsalukasban. Mézvirág illat úszott a levegőben. A madárkák édesen daloltak, és a napsugár magas glóriát von bájos fejecskéje köré. Édes kicsi lányka. Olyan volt, mint egy tündér kisasszony. Rodman fiam, belátom, hogy túl szigorúan bántunk Broder és Vixékkel. Vix felesége nemrégiben beteg volt. Nem szabad hozzá túl keménynek lennünk. Nem bizony. Visszaadom a szerződést, és Beérem 12%-kal, és az előlegről is lemondok.
Miket beszél maga itt össze-vissza?
Ne féljek, nem fog rajta veszteni Rodman. Nem bizony, ha mondom. Én inkább lemondok a jutalékomról. Jézus, kis lányko.
Ez a végkezdete.
Ennél a pontnál meg kell állnunk, hogy minden elfogultság nélkül szembenézzünk Rodan James helyzetével. Az átlagember képtelen lesz megérteni, ha csak nem tudja magát beleképzelni James bőrébe. Az lesz az érzése, hogy nevetségessé teszi magát James, és nagy hűhót csap semmiért. Ott ülhet napról napra közelebb kerülve egy kékszemű, bájos leányhoz. És az ilyen ember inkább irítésre méltó, igazán nincs mit szánakozni rajta. Azonban Rodman James-szel vele született a házasságtól való viszony. Fiatalember létére már is sok megrögzött rossz szokása volt, amelyek nélkül nem is tudott volna élni, és ösztönösen érezte, hogy ezeket a szokásokat egy feleség legfeljebb a mézes hetek végéig tűrte volna el. James szeretett az ágyban reggelizni, és reggel után az ágyban cigarettázni, a szőnyegre szórva a hamut. Már most kérdem, melyik feleség tűrné el ezt? James szeretett egész nap teniszingben, szürke flanell nadrágban témferegni. Már most kérdem, melyik feleség tűrné el ezt? Egyik sem nyugodna addig, amíg nem kényszeríteni férjét, hogy kemény gallért vegyen, cipőt húzzon, és legújabb zakójában elvigye táncolni. Ezek és ehhez hasonló gondolatok cikáztak át a szerencsétlen fiatalember agyán, amint teltek múltak a napok, és minden elmúlt nappal közelebb érezte magát az örvény széléhez. Egyik este James lefülelte Brady doktort, amint az a szokásos napi látogatásáról távozott, és egyenesen megkérdezte tőle.
Mikor mehet már haza?
Még nem, Rodman. Emiatt ne fájjon a feje. Még sok napig nem mozdulhat. Majdnem azt mondhatnám, sok hétig.
Hétig?
Sok hétig. Na, sok szerencsét, édes fiam. Sok szerencsét.
Az volt az egyetlen kis vigasztalása, hogy amikor a doktor ki akart menni, keresztül esett az ösvényen bogarászó Williamen, és eltörte a stetoszkópját. Elkeseredett embernek, amilyen James is volt, ez is vigasztalás. A beszélgetés után komoran ment vissza a házba, és a tornácon beleütközött az almaképű házvezetőnőbe.
A kisasszonyka beszélni szeretne az úrral.
Velem?
Igen, uram. Olyan édesen nézett rám a drága lelkem, uram. Akár hiszi, akár nem, olyan volt, mint egy pici tündérke, ahogy azt a két ragyogó csillagszemét rám.
Fogja már be a száját, itt locsog annyit.
Igen?
Madné azt mondta, hogy beszélni jó helyt velem.
Levelet kaptam Harry bácsitól. Mihelyt kicsi jobban éreztem magam, megírtam neki a történteket. Holnap meglátogat.
Harry bácsi?
Így hívom, bár tulajdonképpen nem is rokonom. Harry bácsi a gyámom. Ő és apus ugyanabban az ezredben szolgáltak, és amikor apus Indiában elesett, Henry bácsi karja közt halt meg. Utolsó szavaival őt kérte meg, hogy vigyázzon rám. Harry bácsi a jegyesem.
Hurra! Köszönöm. Semmi, csak ilyen görcső állap.
Apám utolsó kívánsága volt, hogy feleségül menjek hozzá.
Igen. Bölcs és józan gondolat volt. Okos. Nagyon okos.
És mégis néha az, hogy töprengem.
Ne töprengem a világért se. Tiszteletben kell tartani a haldokló apja utolsó kívánságát. De egy apa utolsó kívánsága. Szent. Szent és sérthetetlen. Szóval holnap reggel idején. Remek. Remélem ebédre is itt marad. Na hát ez pompás. Szaladok és megmondom Madnénak, hogy jó ebédet csináljon.
Ma Másnap reggel James könnyű szívvel sétálgatott a kertben, és vidáman szívta a pipáját. A fenyegető felleg elmúlt a feje fölül. Újra kibékült a világgal, amely mégis minden világok legjobbika. Előző este sikeresen befejezte a 9 fantomot, és kora reggel elküldte McKinnonnak. És amint ide-oda sétált, fejébe már is egy új történet körvonalai kezdtek kibontakozni a félarcú banditáról, aki egy titkos barlangban él, és egész Londont rémületbe ejti egy felháborító gyilkosság sorozattal. Főleg az a megdöbbentő, hogy az áldozatokat is fél arccal találják meg. Az arcok másik felét ugyanis valami tompa eszközzel összezúzzák. Az izgalmas mese kezdett szépen kikerekedni, amikor átható sikoltásra lett figyelmes. A kert végén kis folyócska volt, és a víz partját szegélyező bokrok közül az almaképű házvezetőnő rohant el.
Jaj, uram! Jaj!
Mi baj van?
A kis kutya, uram! Jaj!
Mi van vele?
Beleesett a folyóba!
Hát, basszám, mondja már! Pütyüljönek, hogy jöjjön ki!
Tessék jönni, uram! Gyorsan, gyorsan, mielőtt megfullad!
Utálom ezt a ronda dögöt! Nyugodna meg, legfőjebb ideje volt, hogy megfürödjen. Egyszerű volna gerebével kihalászni. Áj! Csak egy Leila G. Pinkney könyveiből való szamár ugrana be érte a folyóba, hogy kimentse!
Ezzel már ugrott is. Totó megijedt a nagy locsanástól, és gyorsan ki akart úszni a partra, de James gyorsabb volt, nyakon ragadta, és a derékig érő vízben partra lábolva szaladt a ház felé, nyomában a házvezetőnővel. A lánya verandán ült, oldalán magas, katonástartású férfi állott, szúrós szemmel és deresedő hajjal. A házvezetőnő az utolsó 10 méteren lehúzta James-t, és lelkendezve kiabált.
Ó, kisasszony! Totó a folyóba esett! De James úr kimentette, utána ugrott, és kihúzta!
Derék dolog, a fene egye meg! Lahagias, ha mondom, Jupiterre bátor dolog, te nem tudsz-e Szent Györgyre!
Harry bácsi, bemutatom Rodman urat. Rodman úr a gyámom, Carter ezredes.
Büszke vagyok, hogy megismerhettem. Ennél derekasabb dolgot keveset hallottam, hogy a fene egye meg.
Igen, maga bátor. Nagyon bátor.
Vizes vagyok. Nagyon vizes.
Amikor az ebéd